a börtön. Egy csoport volt harcos indul holnap autóbusszal Mária Nosztrára. Megtekintik azokat a börtöncellákat, amelyekben a magyar fasiszták kínozták őket 1941 és 44 között. Mondta nekem Szerencsés Jóska, és folytatta. Mivel még csak egy hely van az autóbuszban, úgy döntöttem, hogy téged küldelek el velük. Kísérd el őket, filmezd le, hogyan emlékeznek vissza azokra a nehéz napokra, és készíts egy kis riportot az eseményről. Jó, megteszem, nincs semmi gond, csak ki fogja megírni a szöveget? Kérdeztem. Hogy ki? Hát majd te, mondta, mintha ez magától értetődő lett volna. Szerencsés elvtárs, én azt nem tehetem, nem vagyok újságíró, és nem is akarok az lenni. Én operatőr vagyok, azt szeretem, és amellett maradok, jelentettem ki. Csak te menj el szépen, készítsd el a felvételeket, írd össze az adatokat, és majd ha visszajössz, megbeszéljük a dolgokat. Az egész csak egy napos út, parancsolt rám a főszerkesztő. Értelmetlennek tartottam azt is, hogy elküldött filmezni a sötét börtöncellákba világosító nélkül. Az ilyen döntések csak a hozzá nem értését jelezték, de hát nem lehetett vitatkozni. Elfelejtette, hogy már nem a kényszerbeszolgáltatások idejét éljük. Azt sem tudtam, merre van Mária Nosztra, és miért is voltak ott bebörtönözve azok az emberek. Majd útközben megtudom, gondoltam. Autóbuszunk, amely mellesleg nem is volt tele, itt tehát nyugodtan jöhetett volna velem újságíró és egy világosító is, Budapesten keresztül Vác felé vette az irányt. Az utasok, azaz a harcosok és a régi kommunisták között csak szerbek voltak, akik nem tudtak vagy nem akartak tudni magyarul. Jó, hogy a szervezők tolmácsot is rendeltek mellénk, így legalább nekem nem kellett azzal is foglalkoznom. Amikor az idegen vezető megkérdezte a társaságot, akarják-e, hogy Budapesten megálljunk, hogy egy kicsit szétnézzünk, senki se válaszolt igennel. Így hát tovább utaztunk. Vác, Szob, majd Mária Nosztra következett. Ez a kis falu a Dunakanyartól 20-30 kilométerre van északra. Miután elhagytuk a falut, egy nagy tisztáson, 5 méter magas fallal körülvett, bástyaszerű építményt pillantottunk meg. A falak tetején, még egy méter magasan, a szöges drót kerítés négy sarkán még álltak a magas űrtornyok, rajtuk nagy reflektorok. Ahogy közeledtünk az épület felé, láttuk, hogy két géppisztolyos rendőr áll a masszív kapubejárat előtt. Rögtön tudtam, ez a börtön. Ide jöttünk látogatóba. Amint kiszálltunk az autóbuszból, filmezni akartam, de az egyik rendőr rám szólt, hogy várjuk meg az igazgatót. Előbb engedélyt kell kapnunk, és csak azután felvételezhetünk. Az igazgató a börtönkapunál várt bennünket. Ahogy meglátta a kamerát, barátságosan rám szólt, akadozó orosz mondatokkal, hogy a börtön előtt és a börtön épületén belül nem szabad filmezni. Miután én magyarul válaszoltam, ő is magyarul kért elnézést, megmagyarázva, hogy ez a szabály. A börtönben csak különleges engedéllyel lehet filmezni. Az ilyen intézkedés után én lényegében befejeztem a munkámat, és a kamerát az autóbuszban is hagytam. Először az ebédlőbe vezettek bennünket. Ott elmagyarázták, hogy milyen jellegű a börtön, milyen munkákat végeztetnek a fegyencekkel, és hogyan kell viselkednünk a saját biztonságunk érdekében. Aztán az igazgató a magyar nép nevében bocsánatot kért az idős harcosoktól, és hangsúlyozta, a mostani, vagyis az akkori kommunista hatalom szemében ők a forradalom hősei. Utána megkérdezte, emlékeznek-e, melyik emeleten vagy hányas számú cellában voltak bebörtönözve. Mindannyian tudták fejből. Miután felírta a cellák számát, türelmet kért, hogy utána nézzen a dolgoknak. Tulajdonképpen ki kellett üríteniük a megnevezett magánzárkákat. Később a gumibotokkal felszerelkezett őrökkel és az igazgatóval együtt elindultunk a cellák felé. Egy hosszú folyosón kötöttünk ki. Ott voltak a magánzárkák. Az idős harcosok felismerték a cellákat. Az emlékek hatására elérzékenyültek. Többen könnyeztek is. Bent a cellák falain keresték a bevésett neveket, üzeneteket. Sajnálkozásukra abból nem maradt még semmi, mert a falakat és a vasajtókat is azóta már többször átfestették. Mi ketten félreállva néztük a jelenetet. Én nem tudtam azonosulni a látogatók érzelmeivel, valószínűleg mert fiatal voltam, az igazgató pedig már megszokhatta az ilyesmit. Amíg ott vártunk, politizálni kezdett. Ettől féltem a legjobban. Azt kezdte magyarázni, hogy a Magyar Kommunista Párt az igazi párt. A nagy, baráti Szovjetunió pedig igazi és hűséges társa az osztályharcban. Tito nem igazi kommunista, mivel elpártolt, nem követi tovább Lenin elvtárs tanait. Kellemetlenül éreztem magam, de nem akartam vitatkozni a vendéglátónkkal. Úgy gondoltam, okosabb, ha hallgatok. Miután látta, hogy nem szállok vitába vele, témát váltott. Az Újvidéki Televízió munkája iránt érdeklődött. Furcsa volt számára, hogy milyen sok magyar nyelvi műsorunk van. Amikor elmagyaráztam neki, mennyien dolgozunk mi magyarok a televízióban, és hogy a műsorainkkal is meg vagyunk elégedve, válaszként csak ennyit mondott. Jé, hát most veszem észre, hogy maga milyen szépen beszél magyarul. Ezzel aztán teljesen feldühített. Magyarországon nem tudják, hogy Vajdaságban 400 ezer magyar él, magyar iskolánk, sőt egyetemünk is van, válaszoltam. Szerencsére a többiek befejezték a nézelődést, és mehettünk visszafelé. Ugyanabban a teremben, ahol a látogatásunk elején is jártunk, ebédet tálaltak. Az igazgató mellém ült. Most már nem volt olyan erőszakos, de tudálékosan megjegyezte. Ez a maguk el nem kötelezettsége is tulajdonképpen elkötelezettség. Maguk nem tartoznak a mi keleti blokkunkhoz, de a nyugati blokkhoz sem. A maguk el nem kötelezettsége egy harmadik blokk, tehát nem lehet azt mondani, hogy blokkon kívüliek. Később a beszélgetésünk során a jó badacsonyi rizling után azért mégis kibudjan belőle, hogy irigyel bennünket. Hazafelé végig kellett hallgatnom az elvtársak és elvtársnők licitálását, amint a rabságuk hosszát, kibírhatatlanságát és nehézségét magyarázták egymásnak. A riportot szerencsére nem kellett elkészítenem, mert nem volt kép, amely alá szöveg kerülhetett volna.